Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkeresztelünk két gyermeket, Lukácsi Tamás és Berta Barbara szülők ikergyermekeit, Bencét és Biankát. A keresztelésre készülve a 329. ének második versét énekeljük fennállva. A 329. ének második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Halljátok meg a mi Urunk igéjét, a Példabeszédek könyve 22. részének 6. verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És a feltámadott Jézus Krisztus ezt mondta mennybe menetele előtt tanítványainak: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, kedves család és ünneplő gyülekezet! Amikor Isten kétszeresen is megajándékoz bennünket, különösen is hálás a szívünk, hiszen Isten bőkezű az ajándékozásban, és amikor gyermekekkel ajándékoz meg bennünket, akkor azzal is kifejezhetjük szívünk háláját, hogy az ő igéjében, amit útmutatást ad nekünk, azt megszívleljük, komolyan vesszük, és keressük, hogy mi az Isten akarata e gyermekekre nézve. Nagyon könnyen megvan az a kísértés, hogy amikor a gyermekeinket neveljük, azt próbáljuk megvalósítani náluk, ami nekünk nem annyira sikerült, amit mi elképzeltünk volna önmagunkkal kapcsolatosan, majd akkor a gyermekeinkben. Isten igéje pedig azt mondja nekünk, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és nekünk azt felismerni, hogy mi a neki megfelelő, maga Isten mutatja meg, hogy mi az ő terve, mi az ő célja ezekkel a gyermekekkel. És ezért a neki megfelelő módon úgy lehet nevelni, hogy Isten akaratát keresni nap mint nap, imádkozni a gyermekekért, és megtanítani őket, amikor már akkorák lesznek, hogy ők is imádkozzanak, imádságban forduljanak Istenhez. És amikor felnő a gyermek, ha megöregszik, akkor sem tér el attól, olvashatjuk. Igen, már a gyermekeket úgy kell nevelni, hogy amit gyermekkorban megkapnak, azt később is megjegyzik, és életük részévé válik. Idős emberektől, hogyha megkérdezzük, hogy mi történt mostanában velük, kevésbé emlékeznek, mint arra, ami gyermekkorban érte őket. Ezért már a gyermekeket az Isten félelmére, szeretetére, a hálás életre kell nevelnünk. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És Jézus Krisztus, amikor mennybe menetele előtt a tanítványaihoz fordult, akkor adta parancsba, hogy kereszteljétek meg őket, akik Jézus Krisztus tanítványai lesznek, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Most ezért hoztátok el egy gyermekeket, hogy ők is a Szent Háromság Isten szövetségének áldásának a részesei, tagjai legyenek, és ezt a folytatást is kéri az Úr. Tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És nem marad el az ő áldása, Jézus Krisztus ígérete ott van velünk, a családban is. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők és keresztszülők, hogy gyermekeitek részesedjenek a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassanak. Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi lesz a neve?
Bianca.
Bianca, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Bence, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Bianca, Bence, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára gyermekét vagy gyermekeit, és együtt lélekben imádkozzuk az imádságot. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked az élet áldását, ahogy megajándékoztál bennünket gyermekekkel. Valóban a te ajándékod ők mind a ketten. És most elpecsételted őket a keresztség jelével, hogy a te szövetséged tagjaivá legyenek, hogy ők is életükkel tanúbizonyságai lehessenek a te szeretetednek és hűségednek. Adj nekünk, szülőknek és keresztszülőknek olyan hitet, rád figyelő szívet és odaadó buzgóságot, hogy gyermekeinket hitben nevelhessük fel neked, és most tett fogadalmunkat komolyan vehessük, megtarthassuk. Legyen a te áldásod a családunk életén, és az egész közösség a gyülekezet életén, hogy mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, és hadd érkezzék el az az idő, amikor majd ők is megvallhatják hitüket, és ők is vallást tesznek arról, hogy hozzád tartoznak a te tulajdonaid ők. Hallgass meg a mi imádságunkat, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el a helyét, és mielőtt a 777. éneket énekeljük, szeretettel átadom a keresztelési emléklapokat, Isten áldását kérve a család életére. A 777. éneket énekeljük a Krisztus az énekem című énekeskönyvből, mind a két versét, szívből köszönöm, Uram. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének a 47-től az 58-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 6. részének 47. és következő verseiben így szól a mi Urunk Jézus Krisztus. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, édesatyánk, aki úgy gondoskodtál rólunk, hogy ebben az esztendőben is oda kerülhet asztalunkra az új kenyér. Nem vontad meg a te áldásodat tőlünk, hanem táplálsz bennünket a mindennapi kenyérrel, táplálod a testünket, és táplálod a lelkünket. Köszönjük, hogy minden nap megújul a te kegyelmed és irgalmad rajtunk. Úgy vehetjük át a következő napot a te kezedből, hogy tudjuk azt, rád bízhatjuk minden gondunkat, mert neked gondod van reánk. Megköszönjük, hogy most ezen az Isten tiszteleten nem csak a hallható ige juthat el a szívünkbe, hanem a látható ige, a sákramentum, a kegyelem asztalának áldása is a miénk lehet. Részeltetsz bennünket a te mennyei gazdag áldásodból. Szükségünk is van rád, Urunk. Szükségünk van a napi megélhetésünkhöz épp úgy, mint a lelkünk táplálásához és a lelki megerősödéshez. Szükségünk van a te kegyelmedre, bűnbocsátó szeretetedre. Szükségünk van a te hűséges gondviselésedre, és arra, hogy most a szívünkbe zárjuk a te igéd üzenetét. Látod, hogy ki milyen gondolattal, érzéssel, kérdéssel, kétséggel, hálaadással, vagy éppen a csalódásával érkezett erre az Isten tiszteletre. Látod, hogy kinek a szívében van szomorúság és fájdalom. De mindezeket eléd hozzuk, és kérjük, hogy tőled való választ hadd nyerjünk kérdéseinkre, tőled való útmutatást hadd kapjunk életünk dolgaira, és hadd erősödjünk meg ma is a veled való kapcsolatunkban, a hitünkben, reménységünkben és szeretetünkben. Jöjj és lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét közöttünk, hogy lehessünk annak hallgatói, befogadói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve a 239. ének harmadik versét énekeljük. A 239. ének harmadik versét: Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vétetteknek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János evangéliuma 6. részének 53. és 54. versében eképpen. Jézus így szólt hozzájuk: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Kedves testvérek! Ilyenkor nyár végén az aratás befejeztével kerül asztalunkra az új kenyér, és ez különösen is kínálkozó alkalom arra, hogy hálát adjunk érte Istennek. Kértük a kenyeret, és megkaptuk. Mert Jézus is ezt mondja, hogy aki kér, az mind kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyitatik. És az, hogy mi kértük a mindennapi kenyeret, és meg is kaptuk, szinte már magától értetődőnek vesszük, természetesnek vesszük. Jézustól megtanultuk az imádságban, a mi atyánkban, hogy imádkozzunk a mindennapi kenyérért, de azt nem tanultuk meg eléggé tőle, amiben példát mutatott nekünk, hogy akárhányszor megtörte a kenyeret, előtte hálát adott mennyei atyának, és úgy kezdte el akár a kenyérnek az elfogyasztását, akár a szétosztását. Mert amikor Jézus hálát adott a mindennapi kenyérért, akkor az ő kezéből akár 5000 ember is jól lakhatott. Szeretnénk mi is hálaadással venni Isten kezéből az áldást, a kenyeret, az életet. Szeretnénk meglátni, hogy Isten milyen hatalmas szeretettel gondoskodik rólunk, megadja azt, amire szükségünk van. Vegyük hát észre, hogy mekkora hálával tartozunk ő neki, amikor a mindennapi kenyeret adja nekünk. Mert ez a kenyér, ez nem csak annyit jelent, hogy a szó szerint az a kenyér, amit magunkhoz veszünk, hanem jelenti a megélhetést, jelenti az, hogy van munkahelyünk, ahol dolgozhatunk, van erőnk a munkánk elvégzéséhez, van pénzkereseti lehetőségünk, amiből aztán megvesszük a kenyeret, vagy hogy elégnek bizonyul a nyugdíjunk, és nem kell szűkölködnünk, nem kell éheznünk. A kenyér, ami szükségleteink betöltését jelenti, amikor kenyeret keresünk, vagy megettük kenyerünk javát, ezzel mind-mind azt fejezzük ki, hogy ami az életre szükséges, azt kapjuk a kenyérben. Tényleg hálásak vagyunk ezért Istennek? Tényleg meg szoktuk köszönni minden étkezés alkalmával, hogy ő enni adott nekünk, és megadta, amire szükségünk van? Sok otthonban elfeledkeznek arról, hogy étkezés alkalmával együtt imádkozzanak. De ahol az el is hangzik egy ilyen étkezés előtti vagy utáni imádság, sokszor gépiessé válik, és csak úgy elmondjuk, hogy szokásból meglegyen, letudjuk a hálánkat, de mégsem telik meg a szívünk azzal a hálával Isten felé, amit pedig ő neki jár, köszönet. Nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy Isten magát az életet biztosítja nekünk minden nap. De hát miért vagyunk mi ilyen hálátlanok? Talán azért, mert nem tudjuk eléggé megbecsülni az ajándékot. Amit készen kapunk, annak kevésbé érezzük az értékét, mint annak, amiért megdolgoztunk, vagy megküzdöttünk, ami a verejtékünk árán lett a miénk. Régen, amikor még kézzel arattak, amikor eljött az aratás ideje, kiment a falu népe, kemény munkával learatta a búzát, és akár melyik részében vette ki a részét, a kalászok levágásában, vagy a marokszedésben, vagy a kévekötésben, vagy a cséplésben, mindenképpen érezte mindenki, és tudta, hogy az én kezem munkája is benne van ebben, és nagyon értékesnek érezték, megbecsülték a mindennapi kenyeret. Egészen más volt otthon bedagasztani és megsütni a kemencében a kenyeret, mint ma, amikor elmegyünk a boltba, és válogatunk a kenyerek között, hogy melyik a sültebb, melyik a barnább, melyik a szebb, melyik a formásabb, és igazán nem sok részünk van benne, készen kapjuk. Ma már olyan természetesnek vesszük, hogy minden nap van a pékségben friss kenyér, és el is várjuk, hogy ez így legyen mindig, nehogy száraz kenyérrel szolgáljanak ki bennünket. De itt a mostani igében Jézus arról beszél, hogy ennél is van nagyobb megköszönni valunk Isten felé. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, akkor ők mennyei kenyeret, mannát kaptak. Isten az égből hulladta nekik, csak össze kellett szedniük. Mivel, hogy nem szánthattak, nem vethettek, nem aradhattak, mégis volt kenyerük, nem kellett éhen halniuk, érezték, hogy Isten gondoskodik róluk. És Jézus azt mondja, hogy még ennél a mennyből hullott kenyérnél is nagyobbat és értékesebbet kapnak azok, akik lelki éhséggel fordulnak Jézushoz. Mert azt azonnal észreveszünk, amikor éhesek vagyunk, és nem is nyugszunk addig, amíg az éhségünket nem csillapítjuk. Nem vesszük olyan könnyen észre, hogy a lelkünk is ugyanígy éhezik, csak valami hiányérzetünk van mégis, mert vágyódunk egy kis szeretetre, békességre, bátorításra, vígasztalásra, a lelkiismeretünk megnyugtatására, bűnbocsánatra, egymástól is bocsánatot, hogy kapjunk, és Isten is megbocsásson nekünk. A lelkünk is éhezik, és a lelkünknek is olyan táplálékra van szüksége, amely igazán megelégíti a lelki szükségünket. Csak nem mindig találjuk meg, hogy hova kell fordulnunk ezért. Míg a kenyérért tudjuk, hogy a boltba kell mennünk, vagy a pékhez, a lelki éhségünkre sokszor nem jó helyen keressük a megoldást, mert próbáljuk a gondjainkat elnyomni, elfelejteni, és az ital után nyúlunk, vagy valamilyen formában, hogy el akarjuk felejteni a gondjainkat, bajainkat, és közben lelkileg még éhesebbek leszünk. Jézus elmondja, hogy nála van a lelki éhségre a megoldás, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik terheket hordoztok, én megnyugvást adok nektek. Akik Jézushoz jönnek a lelki éhségükben, azok kapják meg az örök élet kenyerét, azt, amire lelküknek igazán szükségük van. Jézus azt mondja, hogy akik a mannát ették, az éhhaláltól ugyan megmenekültek, de végül mégiscsak meghaltak, de Jézus, amit ad nekünk, a mennyei élet kenyerét, aki abból eszik, az élni fog örökké. És hogy világos legyen, hogy ezzel Jézus mit akart mondani, kijelentette önmagáról, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az a mennyből leszállott kenyér, aki életet ad a világnak, aki örök életet adok mindazoknak, akik hisznek én bennem. Jézus az élet kenyere, ő jelenti a lelki táplálékot nekünk. És mit akar Isten ezen keresztül üzenni nekünk? Mindenek előtt azt, hogy nekünk ezt a kenyeret meg kell becsülnünk. Nagyon szomorú látvány az, amikor látunk egy kidobott kenyeret, amikor a gyerekek a 10 óraikat meghagyják, és ott penészedik az iskolapadban, vagy amikor a szemetesbe kerül az, ami pedig táplálék lehetett volna számunkra. Amikor tudjuk, hogy egy nap a világban 25 ezer ember hal éhen, elszorul a szívünk, ha mégis azt látjuk, hogy veszendőbe megy az értékes kenyér. Hát mi ezt a nagy világéhséget nem tudjuk megoldani innen egyik napról a másikra, de azt megtehetjük, hogy megbecsüljük azt, amit Istentől kapunk, megtehetjük, hogy beosztjuk az ennivalót, megtehetjük azt, hogy megbecsüljük a kenyeret, nem engedjük megszáradni, megpenészedni, és nem engedjük, hogy kidobásra kerüljön. De ugyanennek megnézhetjük a lelki párhuzamát is. Megbecsüljük-e a lelki kenyeret, amit kapunk? Mert nem csak kenyérrel él az ember, mondja Jézus, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Megbecsüljük-e az Isten igéjét? Nemrégen beszélgettem arról egyik családtagommal, hogy mekkora nagy kincs az, hogy mi olvashatjuk és hallhatjuk az Isten igéjét, szavát. Mert sokáig még a mi nyelvünkre le se volt fordítva a Biblia, hogyan táplálkozhattak akkor napról napra az Isten igéjével. Jó esetben, aki elment a templomba, az igét hallhatta, ha éppen nem latinul történt, és ha senki semmit nem értett belőle, akkor az igazi lelki táplálék elmaradt. Milyen nagy kincs, hogy mi otthon is elővehetjük az Isten igéjét, olvashatjuk minden nap, lelki táplálékunk lehet. Megbecsüljük? Igazán fontos számunkra, hogy napról napra olvassuk az Isten szavát, hogy a lelkünk megerősödjön abból, amit Isten üzen nekünk. És ez az ige testé lett, és közöttünk lakott, és Jézus azt mondta magáról, én vagyok az élet kenyere. Magával, Jézus Krisztussal táplálkozhatunk. Ezt a tanítást Jézus a saját testéről nem sokkal azután mondta, hogy az 5000 embert jól akadta a pusztában. A tanítványok csak később értették meg, amit itt Jézus az úrvacsorában adott nekünk. Ez az én testem, ez az én vérem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És Jézus itt most azt mondta azoknak, akikkel beszélgetett, ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nincsen élet bennetek. Itt van a megterített asztal, az úrvacsora, amelyben Jézus Krisztus önmagát adja érettünk. Ha nem élünk az úrvacsorával, ha nem esszük Jézus testét, és nem isszuk az ő vérét, ha nem vesszük komolyan Jézus meghívását, és visszautasítjuk a felénk nyújtott kegyelmet, nem lesz bennünk élet. Jézus meghív bennünket az ő vacsorájához, önmagát adja nekünk. Ha nem kell, ha azt mondjuk, hogy nekem erre nincsen szükségem, akkor az életet vonjuk vissza magunktól, nem lesz élet bennünk. De ez van akkor is, ha azt mondjuk, hogy én azért oda megyek, mert nem akarok erről lemaradni, de a szívem, a lelkem kimarad belőle. Amikor nem látom a bűneimet, amikor nem érzem azt, hogy nekem igazán Jézus Krisztus jelenti számomra az életet, amikor meg vagyok bűnbocsánat nélkül is, amikor az úrvacsora csak egy szokássá válik, ugyanúgy nincs bennem élet. Jézus azt mondja a kenyérre, ez az én testem, és nem mindegy, hogy én megbecsülöm-e azt, amit Jézus nekem adott önmagában. Nem mindegy, hogy megbecsülöm-e az ő megtöretett testét, amely én érettem is megtöretett ott a kereszten. Amikor Pál apostol a korintusiaknak írja az úrvacsora szereztetési igéjét, akkor folytatja, és azt is elmondja, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. És erre nem mondhatjuk azt, hogy én ezt az ítéletet ki akarom hagyni, ezért inkább nem megyek oda úrvacsorázni, nehogy ítéletet egyek és igyak önmagamnak. Ugyanis Jézus azt is mondta, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Tehát baj van akkor, hogyha nem táplálkozom az élet kenyerével. Ha pedig csak egy formaság az egész, ugyanúgy nem becsülöm meg Jézus testét, amely én érettem is megtöretett. Becsüljük meg a kenyeret. Becsüljük meg a testi kenyeret is, és a lelki kenyeret is. Mert nagy szenvedések után válhatott a mi táplálékunká. A búza ugye bekerül a földbe, a sötét földbe, akkor később, amikor ki kell, akkor égeti a nap, veri az eső, majd amikor elérkezik az aratás ideje, akkor egy éles sarló levágja az érett kalászt. Következik a cséplés, az őrlés után a dagasztás, sütés, forró kemence, aztán egy éles kés megvágja, megszegi a kenyeret. Nagyon sok szenvedés után lehetett a mi táplálékunkká a földi értelembe vett kenyér is. De Jézus Krisztus ugyanígy a mennyei világból, a mennyei dicsőségből, ami sötét földünkre érkezett egy rongyos istálóba, és körül volt véve mindazzal, ami számára szenvedés jelentett, az emberi bűn, a hitetlenség, és bizony mi magunk is okozói vagyunk minden aggodalmaskodásunkkal, hitetlenségünkkel, kételkedésünkkel, bűnünkkel, Jézus Krisztus szenvedésének. Ő ezen keresztül és a nagypénteken a sok-sok kínzás, gyötrődés, szenvedés által a mi lelki kenyerünké vált. Mennyire becsüljük meg Jézust? Hálát adunk-e azért, hogy ő helyettünk, miattunk és érettünk szenvedett, hogy ő magára vette bűneink büntetését, és nekünk az örök életet kínálja fel. De nem csak arról szól Jézus, hogy aki nem eszik ebből a kenyérből, és nem iszik a Jézus Krisztus vérének az italából, annak nincsen élete, hanem azt is elmondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök életet adok, és feltámasztom őt az utolsó napon. Elmondja azt is Jézus, hogy milyen fontos számunkra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Mert ahogy a kenyér belekerül a szervezetünkbe, erőt ad, energiát ad, segíti a növekedést, a fejlődést, életté válik. Ugyanígy Jézus Krisztus is lelki értelemben a növekedésünket, a fejlődésünket, az erőnket jelenti a mindennapi életben. Ha valaki nem él a kenyérrel, akkor az lesoványodik, megbetegszik, ahogy mondani szokták, alultáplált lesz, tehát nem jut elég táplálékhoz. Bizony ezt észre lehet venni azoknál is, akik a lelki kenyeret nem fogyasztják, nem veszik magunkhoz. Akik hanyagolják Isten igéjét, akik nem táplálkoznak vele, akik az úrvacsorával nem méltó módon élnek, vagy egyáltalán nem is élnek vele. Elgyengülünk, nem tudunk ellenállni a kísértések között, legyőznek bennünket. Nem látszik meg rajtunk az, amit Pál apostol így mondott, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mert fontos számunkra, hogy Jézus Krisztustól milyen lelki erőt kapunk, és hogy ez az eledel az örök életre készít fel bennünket. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És ahogy az előbb is erről szó volt, nem automatikusan azt jelenti, hogy ha kijövök úrvacsorázni, és eszem egy falat kenyeret, és iszom egy kortyot, akkor már nekem biztos, hogy örök életem van, és a mennybe jutok. Csak akkor, ha méltó módon élek vele. De hát hogyan lehet Jézus Krisztus lelki táplálékká számomra? Mindazok, akik bűneiket megbánva, bűneiket megvalva, hittel fogadják Jézus Krisztusnak értük való áldozatát, szenvedését, lelki táplálék lesz Jézus Krisztus teste és vére. Akik hittel veszik magukhoz a szent jegyeket. Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek, a te kiontatott szent vérednek érdemében részeltes engem is, szegény bűnös szolgálat. Akik ezzel az alázattal és töredelemmel járulnak a kegyelem asztalához, azok bizonyosak lehetnek abban, hogy Jézusban az élet kenyerét találták meg. Minden olyan úrvacsora vétel, ami szív szerint történik, az örök életre való táplálkozás jelenti. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, örök életet adok neki, és feltámasztom az utolsó napon. A konfirmálóknak is megtanítjuk ezt, hogy a sákramentumokhoz oda kapcsolódik Jézus Krisztustól az üdvösség ígérete. A keresztelésnél is azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ott sem automatikusan, aki a keresztvizet megkapta, hogy az a mennybe kerül. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A hithez kapcsolja, de ott van a sákramentumban adott ígéret is. Az úrvacsoránál pedig ez, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök életet adok annak. De ahogy az énekben is énekeljük, hogy de mit ér sokszor enni, e szent vacsorát venni, ha a lélek szerint nem élünk, büntetést enni nem félünk. Nehogy ítéletet együnk és igyunk magunkra, mert nem becsüljük meg az Úrnak testét. Akik pedig hittel fordulnak oda Jézushoz, azok bátran, félelem nélkül, örömmel és hálás szívvel tudnak részesülni a kegyelem asztalában. És azoknak a szíve csordultig van hálával Isten felé, aki a földi kenyeret is adja nekünk, és a mennyei kenyeret. Becsüljük hát meg a kenyeret, becsüljük meg az élet kenyerét, Jézus Krisztust, aki értünk vállalt sok szenvedésével lett az örök élet eledelévé, kenyerévé számunkra. És ne engedjük, hogy lelki életünk elsatnyuljon, elerőtlenedjen, hanem táplálkozzunk minden nap Isten élő igéjével, és éljünk a kegyelem asztalának felkínált áldásával. Adja Isten, hogy az élet kenyere, Jézus Krisztus, mindennapi életünk része legyen, ahogy a táplálék, a testi táplálék is minden nap a miénk lehet. Növekedjünk a kegyelemben, erősödjünk hitünkben, tápláljuk lelkünket az örök életre. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 196. ének harmadik versét énekeljük. A 196. ének harmadik versét, és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, aki önmagadat adtad érettünk, hogy benned megtaláljuk, amire lelkünknek oly nagy szüksége van. Te vagy a mi békességünk, benned mindenre van erőnk. Te vagy a szeretet, az irgalom. És aki hozzád jön, azt te nem küldöd el, hanem megnyugvást adsz a mi lelkünknek. Bocsánatot nyerhetünk bűneinkre, és lelki táplálékot az örök életre. Miközben hálásan megköszönjük a mindennapi kenyeret, hálát adunk azért, hogy a lelkünket is táplálod minden nap. Hogy ott lehet az asztalunkon a Biblia, hogy nem kell szűkölködnünk, sem testi, sem lelki értelemben. Az előbb azt is énekeltük, hogy igéd legyen eledelem, mellyel lelkem tápláljam. Bocsáss meg, hogy elfeledkeztünk arról, hogy nálad keressük a lelki szükségleteink megoldását. És bizony elég sokszor tév útra kerültünk emiatt. Most hozzád jövünk, és kérjük a te lelked vezetését, áldását, hogy megerősödjünk hitünkben és a veled való kapcsolatunkban. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nyomorúságban lévőkért. Add, hogy ez az időszak is az ő számukra lelki megerősödést jelentsen, hiszen azoknak, akik téged szeretnek, minden javukra van. A szenvedésen keresztül is megerősíted a hitünket. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, akiknek a lelkében ott van egy üresség érzet, mert nincs velük és mellettük az, akit eddig maguk mellett tudhattak, de már eltávozott közülük. Urunk, hadd találják meg a veled való közösség vigasztaló áldását, és add meg, hogy az ő szívük is békességre és vigasztalásra lejjen. Imádkozunk a nyár után, hogy újra kezdődik az őszi időszak, az iskola, a szabadságok után a munka új erőt kap, hogy hadd legyen elég a pihenéssel töltött idő arra, hogy új erővel folytathassuk a munkánkat, és gyermekeink, unokáink is folytathassák, amit elkezdtek az ismeretszerzésben. Köszönjük, hogy a hosszú hőség után adtál enyhülést, és add, hogy a te lelked esője záporként hújjon áldásul mindannyiunk életébe. Hallgass meg, Urunk, a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az úrasztala meg van terítve számunkra, aki azt érzi, hogy szüksége van az Isten megbocsátó szeretetére, kegyelmére, irgalmára, és a lelkének ilyen értelemben a lelki kenyérre szeretettel hívogatunk mindenkit a kegyelem asztalához. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, csütörtökön délután 4 órakor a máltai otthonban lesz istentisztelet, péntek este 6 órakor úgy lesz ifjúsági biblióra, hogy erre meghívjuk az elmúlt 5 évben konfirmált ifjakat is, és reménység szerint most már a korosztályok szerint is folytatódhat majd az ifjúsági munka a gyülekezetünkben. Szombaton délután 5 órakor azoknak a szolgálóknak lesz egy megbeszélése, akik a gyermekek és fiatalok között szolgálnak, hogy a következő tanévben is így egy az Istentől kijelölt rendben folytathassuk a szolgálatot. Jövő vasárnap tanévkezdő családi istentiszteletet tartunk, és innentől kezdődően a gyermekeknek külön gyermekistentiszteletek lesznek a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan. Ugyanígy meg lesz a babamama szoba azoknak, akik kisgyermekekkel érkeznek, hogy ne maradjanak le az istentiszteletről. Az utána következő vasárnap, szeptember 9-én a konfirmációi előkészítők is elindulnak. Szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik 7. osztályba lépnek, hogy a 2 éves konfirmációi előkészületre jelentkezhessenek. 3 hét múlva, szeptember 16-án gyülekezeti csendes nap lesz. Sipos Aba Álmos békásmegyeri lelkipásztor igeszolgálatával. Erre lehet vinni jelentkezési lapot, vagy szórólapot, és várjuk majd azoknak a jelentkezését, akik ezen itt tudnak maradni, hogy tudjuk, hogy mennyi szendvicset, ebédre valót készítsünk. Már most hirdetjük azt is, hogy tervezünk szeptember 29-én egy gyülekezeti kirándulást a Vácrátóti Arborétumba, ahol a bibliai növényekről kapunk egy tájékoztatást, ismertetőt. Biztos, hogy ez is lelki áldássá lehet majd számunkra. Tehát szeptember 29-én szombaton. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Juhász Antal 76 éves korában hunyt el. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. De örömmel hirdetem az esküvőinket. Horvai Péter és Fekete Éva esküvője szeptember 1-én szombaton délután 2 órakor lesz. Szenci Balázs és Hegedűs Etelka esküvője ugyancsak szeptember 1-én szombaton, de délután 4 órakor, és nem itt a Pátyi templomban, hanem Budapesten a szabadságtéri gyülekezet templomában, amelyre nagy szeretettel várják a Pátyi gyülekezet tagjait is. Babics János és Pásztor Gabriella esküvője pedig szeptember 8-án szombaton délután 4 órakor lesz. Hirdetem az adományokat. A múlt vasárnapi persejpénzünk 115.885 forint volt. A templom javára kaptunk szintén adományt 10.000 forint értékben. Isten áldja meg az adakozókat. Az Isten tisztelet végén bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók a kijáratnál. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk erészének zárásaképpen a 448. ének első versét énekeljük. A 448. ének első verse így kezdődik: hirdetvén az Úr halálát, Uram, néked adunk hálát. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.